Markus Sunk. A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes vasárnapon, Szent István napján, Isten lelke tegye áldottá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül, testvérek, a 158. éneket. A 158. énekünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét Péter apostol első leveléből, a második rész első versétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét Péter apostol első leveléből, a második rész első versétől kezdődően. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ímé szegelet követ teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, s aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává, akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván együtt hangos szóval, ami bűneinket Kálvin János imádsága alapján. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 421-es énekünket. 421-es ének, mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentum. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, hálaadással köszönjük neked az élet páratlan ajándékát, azt a megismételhetetlen lehetőséget, hogy mi a földi, rövid, néhány évtizedünk átmeneti idejében fölkészüljünk az örökké valóságra. Hálaadással köszönjük neked azt a csodát, amit az ének írója is olyan világosan megfogalmazott, hogy Jézus Krisztusban leszálltál a mennyből megszólítani mindazokat, akik az üdvösségre sóvárognak, és eljegyezted Jézus vére árán mindazokat magadnak, akik szeretnének szabadulni a bűn fogságából, és szeretnék örökre a veled való megtartó szövetséget. Köszönjük Istenünk, hogy ezt a szövetséget már az Ószövetségben fölajánlottad a te választott népednek. És köszönjük, hogy ebben a szövetségben meg is tartottad mindazokat, akik hittek benned, és akik engedelmeskedtek a te szavadnak. Köszönjük, hogy az új szövetség népe is megtartatik Jézus Krisztus áldozata árán. Mindazok, akik hisznek bűneik bocsánatában, és elfogadják az örök élet ajándékát. Istenünk, köszönjük, hogy az egyháznak az élő alapja, akire ráépülhet a mi ingatag életünk is, nem más, mint a megtartó Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy a mi törékeny, mulandó életünk is ezen az alapon állhat. Köszönjük, hogy ez szilárd alap. Minden földi, történelmi vihar és változás közepette. Ez az alap örök, és megtartja mindazokat, akik bíznak az élő Krisztusban. Köszönjük, hogy a mi törékeny életünket is az örökké valóságnak jegyezted el. És köszönjük, hogy ennek az előlegéből élhetünk már. Békességben, szeretetben, megelégedésben, hálaadásban. Akkor is, ha vannak csalódások, veszteségek, fájdalmak, bajok, betegségek a mi életünk útján. Köszönjük, hogy mindezek ellenére is átélhetjük a megtartatás csodáját. Köszönjük neked, Istenünk, mindazt, amit a mi nemzetünk életében is cselekedtél évszázadokon át. Köszönjük neked azt a hitvalló királyt, aki egységes nemzetet kovácsolt egybe valamikor az ezres évek táján. Köszönjük hálaadással a keresztség ajándékát, amivel pogány, lázadozó, keménynyakú nemzetünket is besoroltad a keresztény nemzetek sorába. És köszönjük neked, hogy te Európa földjén szeretnéd újra éleszteni minden nemzet életében a hozzá tartozásnak a felismerését, az örömét. Urunk, látod, lemorzsolódóban és pusztulóban van kényelme, önszeretete, önzése, sokféle bűne miatt Európa sok-sok nemzete. De köszönjük, hogy lelki újjá születésre rendeled mindeniket, és hisszük, hogy ebben ma is szent lelked cselekvő részes lehet minden nemzet megtartása és öröme javára. Köszönjük neked, hogy így figyelhetünk ma mindnyája reját, Mindazok, akik talán messziről érkeztek haza, vagy akik vendégekként vannak jelen közöttünk, áldj meg mindnyájunkat, és kovácsolj egybe a te szereteted által. Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, befogadására, elénekelve a 162-es éneket. 162-es énekünk így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben, reménys segedelem nélkül, reménykedünk, örök Isten, te légy segítségünk. A testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Mózes második könyvének 19. részéből, az első 6 versből. Felolvasom Isten igéjét a Mózes második könyvének 19. részéből, az első 6 versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. A harmadik hónapban, azután, hogy kijöttek Izrael fiai Egyiptom földjéről, azon a napon érkeztek a Sinai pusztába. Refidimből elindulva érkeztek a Sinai pusztába, és táborba szálltak a pusztába. A hegyel átellenben szállt pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felment Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről mondván, ezt mond a Jákob háza népének, és ezt add tudtára Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, bár enyém az egész föld. És ti lesztek, és lesztek ti nekem papok, birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, bár enyém az egész föld. És lesztek ti nekem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Drága testvéreim, ez a bizonyára sokak számára jól ismert ige, a Biblia olvasó útmutatónk szerint mára kiírt alapigéje az igehirdetésnek. Ez a néhány versnyi üzenet két fontos kérdésre ad választ, ami akkor Izrael népe életében is életbevágó volt, és ami ma, Isten mai népe életében is nagyon fontos két kérdés. Az egyik kérdés az, hogy hogyan válhatunk Isten népévé. A másik kérdés pedig ebből következik, hogyan maradhatunk mi Isten népe. Most nézzük meg először röviden azokat a történelmi körülményeket, amelyek között Istennek ez a különös üzenete Mózes által eljutott akkor a választott néphez. Azt olvassuk már a bevezető versben, hogy az Egyiptomból való szabadulás után pont 3 hónapra rejá érkezett meg Izrael választott népe a Sinai pusztába, annak a hegynek a tövébe, ahol aztán nem sokkal később kapja a szövetség 2 kőtábláját ajándékul ez a nép. Azaz a 10 parancsolatot. Igen, ez a nép nemrég szabadult ki az egyiptomi rabszolgaságból. Tudjuk, hogy ez mintegy 400 évig tartott. 400 évi rabszolgaság alatt ez a nép teljesen elveszítette identitás tudatát. Egyszerűen, mint egy névtelen senki szerepel a rabszolgák sorában. Mint egy halálra szánt közösség, aki felett a faraó rég kimondta már a végítéletet. Tudjuk, Mózes születése idején adta ki a faraó azt a kegyetlen parancsot, hogy a zsidó fiúgyermekeket már rögtön a születésekor meg kell folytani a szülőszéken, vagy azután a Nílusba kell dobni. Genocidium, hangzik ez latinosan, népírtás tudatos szándékkal, ami halálos bűnnel ér fel manapság is, és amit a nemzetközi törvényszékek is büntetnek. Nos hát, egy ilyen földről érkezik ki a szabadság világába Izrael népe. És ekkor ez a nép még pontosan nem is tudja, hogy merre tart. Azt tudja, hogy honnan jön. Azt tudja, hogy Egyiptomban a rabszolgaság kenyere milyen volt. Azt tudja, hogy a hajcsárok korbácsának az ütése milyen fájdalmat okozott mezítelen hátukon, miközben a kemény rabszolga munkát végezték. De azt nem tudják, hogy merre is tartanak. Került ugyan eléjük egy vezér Mózes személyében, aki állítólag többször beszélt már Istennel, azzal az Istennel, akiről nekik talán csak halvány sejtésük van, mert hogy Egyiptomban egyáltalán nem gyakorolhatták a hitüket. Egyiptomban a közismert, látható istenség maga a fáraó volt. És bizony egy ilyen nép, amelyik lelkileg sehol sem tartott, azt sem tudta, hogy merre irányul az élete, mi lesz a jövője, egyáltalán mi vár rá ebben a rettenetes halál szagú sivatagban, netán azon túlra megérkezhet, arra bizonyos földre, amiről Mózes mesél nekik, amit maga Mózes sem látott, ő is csak egy állítólagos, láthatatlan istenségtől hallott az ő vándorlásuk végső céljáról. Most egy ilyen helyzetben, amikor nem tudja ez a nép igazán, hogy honnan is jön, hová is tart, miért is van ott a földi pusztaság kellős közepén, egy ilyen helyzetben szólítja meg Isten a szövetség kötés küszöbén ezt a népet Mózes által, és akar egy olyan szövetséget kötni vele, ami aztán ezt a népet valóban Isten népévé teszi. És majd a későbbiekben is ez a szövetség, ami a 10 parancsolatra épül, fogja ezt a választott népet megtartani Isten tulajdonában. És hát testvéreim, új lehetőség nyílik e nép előtt. A szövetség kötés lehetősége. A láthatatlan, mégis valóságos Istennel. Azzal, aki arra hivatkozik itt Mózes által üzenve a népnek, ti láttátok, hogy én mit tettem Egyiptomban. Átéltétek azt a tíz csapást, amivel sújtottam a fogvatartót, hogy szabad utat nyissak előttetek a veres tengeren át is, az ígéret földje felé. Ti láttátok mindezt. Sőt, átéltétek azt a csodát, hogyan hordoztalak titeket mindeddig, mint egy sas szárnyakon. Mert a 3 hónapi vándorlás ideje alatt is már volt lehetőségük megtapasztalni, hogy mit jelent a megtartatás. Mit jelent, amikor útját állja egy ellenséges törzs ennek a fegyvertelen, rabszolgaságban legyengült vándornépnek? És mit jelent Isten győzelme az amálekiták fölött, hogy ezt a népet tovább vigye az akadályokon túl is az ígéret földje felé? Mit jelent, amikor elfogy a víz, és Isten a kősziklából vizet ad ennek a népnek? Igen, ti láttátok azt, hogy sasszárnyakon hordoztalak titeket. Sasszárnyakon hordoztalak titeket. Különös ez a kép. Mózes majd a búcsú beszédében is fogja emlegetni ezt a képet, hogy ne felejtse el ez a nép, hogy milyen hatalmas erő hordozza ezt a népet minden földi, látszólag lehetetlennek tűnő helyzet közepette. Ott, ahol minden az élet ellen szól. Ott, ahol minden a megmaradás ellen szól. Ott, ahol ellenségek állják e nép útján. Ott, ahol minden földi körülmény le akarja beszélni ezt a népet a célba, az ígéret földjére érkezésről. Testvérek, nagyon hasonlít az új szövetség népének a helyzete is. Az akkori ószövetségi választott nép élethelyzetéhez. Mert mi is átéltük azt a csodát, amit itt a szövetség kötés előzményének lehetne nevezni. Hogy mielőtt Isten ezt a szövetséget megköti a Sínai hegyen a választott népével, azelőtt ez a nép átéli a szabadulás csodáját. Mert szövetséget kötni Istennel, Isten népévé válni csak úgy lehet, ha előzetesen Isten tesz valamit ezért a népért. És igen, az új szövetség népéért is tett Isten valami világra szólót a Golgotai keresztbe, amikor elvégezte a bűn fogságából való szabadításnak a csodáját. Aki ezt átélte, az tudja, hogy az Isten szövetsége által lett ő az Isten választott népének, a megváltó seregnek a tagját. Énekeltük, hogy az egyháznak Jézus Krisztus a fundamentuma. Jézusban jött el Isten, és szólított meg, és jegyzett el minket örökre magának, hogy mi is ez a választott néphez tartozunk. A szövetségkötés előzménye azonban a szabadítás. Csak szabad lelkű nép tud igent mondani Isten szövetségét. Jaj annak, aki például kényszerházasságban sínlődik azért, mert szülők vagy más érdekek erőltették bele egy nem kívánt kapcsolatba. A szabad döntésre épülhet csak két ember boldog kapcsolata. A szabad szeretet döntése nyomán érlelődhet igazi egységgé két különálló élet. És a szabad döntés lehetőségét Isten megadja az ő népének is. Nem kényszeríti rejánk az ő szövetség. A 10 parancsolat, ami magyar fordításunkban nem tükrözi az eredeti héber szöveget a maga teljességében. Mert a 10 parancsolat olyan pattogó tiltások sora úgy hangzik, hogy ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne csináld ezt, ne fedd azt. Már a gyermekeink hócipője is tele volt annak idején a sok tiltással. És ezért van sokszor a tinédzserkori lázadás bennük. Elegük volt abból a sok tiltásból, amit hallottak éveken át. De Isten nem ilyen atyánk. Mert az eredeti szövegben, a tíz parancsolatban, ugye, ami az alapigénket követő fejezetben, a 20. részben olvasható, az úgy hangzik feltételes módban, ha én az Úr leszek a te Istened, akkor nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, nem fogsz hazudni, nem fogsz paráználkodni. Ez azonban neked, szabad önálló lényként, akit Isten szabad akarattal ruházott fel, neked kell igent mondanod erre a szövetségre. És ha egyszer igent mondasz az isteni szeretetre, szeretetből, akkor utána nem fogod soha kényszernek érezni azt, hogy te engedelmeskedj az ő szavára. Mert hogy az Istennel való szövetség kötésnek nem csak előzményei vannak, a szabadulás csodája, hanem feltételei is vannak. Feltételei. És ez a feltétel az, amit Isten így fogalmaz meg. Ha engedelmesen, figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet. Figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet. Testvérek, milyen sokszor bosszankodik a szülő, ha a gyermek nem hallgat figyelmesen a szülő szavára. De milyen sokszor bosszantó a házastársi kapcsolaton belül is az, ha a társam mond valamit, én meg talán éppen a telefonommal szórakozom, vagy az újságot olvasom, vagy éppen a tévét nézem, és a fülem egy kicsi hegye talán hallja félig meddig azt, amit a társam mond, aminek éppen akkor fontos mondani való. De én nem tartom azt olyan fontosnak. És ezért nem hallgatok figyelmesen az ő szavára. Bizony ezért töredeznek sokszor a kapcsolataink. Mert nem hallgatunk figyelmesen egymás szavára. Figyelni egymás szavára. Éppen ma hajnalban, nem tudván aludni, olvastam megint bele egy interjú kötetbe, és abban beszámol egy 30-valány éves fiatal asszony arról, hogy milyen nevelést kapott ő otthon egy budapesti zsidó családban, ahol az édesapja főrabbi. És elmondja azt, hogy bármikor bele volt temetkezve az édesapja egy könyvbe, vagy netán éppen imádkozott az ő csendes szobájában, neki az ő leányának mindig szabad bejárása volt, és megzavarhatta akár a könyvolvasásban is, a tóra olvasásában is, az imádságában is. Mert az apja, mikor látta, hogy nyílik az ajtó, és belép rajta a leánya, mindig veris arccal fordult feléje, és azt kérdezte, mit olyt az kislányom? És bármilyen problémáját rögtön ott helyben elmondhatta. Mert az apa kész volt megszakítani a tanulmányait is, még az imádkozását is, azért, hogy a leánya problémájáról informálódjon. Egyedüli kikötése az volt az édesapjának, mondja el a leánya, hogy amikor vendége volt és lelkigondozói beszélgetés folytatott valaki, akkor nem volt szabad zavarni az édesapját. És elmondja ez a leány, hogy neki ez jelentette a nagyon komoly lelki útravalót, ma már fiatal asszonyként, édesanyaként mondja, hogy így szeretné nevelni ő is a gyermekeit, hogy érezzék, hogy mindig rendelkezésére áll a gyermekeinek, és figyelmesen hallgat az ő problémájukra. Igen, ez kell a kölcsönös szeretet, és az az igazi értékelés, amivel egymást igazán meg tudjuk becsülni. Most Isten így néz az ő választott népére. És ezt várja el az ő választott népétől is, az ő legfőbb szövetséges társa irányában, maga Isten, hogyha egyszer él, megtartó hatalomként szövetséget kínálok neked, a te javadra, akkor elvárom, hogy figyelmesen hallgass az én szavamra, és engedelmes légy nékem. Testvérek, ez a szövetségkötés fő feltétele. És bizony, ez nagy kérdés, hogy mit jelent nekünk, Isten mai választott népének, az ő szava, az ő igéje, mit jelent? Időnként nagy ritkán, esetleg meghallgatom, vagy ha nagy bajban vagyok, felütöm a Szentírást, ami talán elfeledve volt a polcon, és akkor egy kicsit próbálok magamhoz venni a mennyei kenyérből. Valaki így fogalmazott, hogy olyan ritkaság számba menő torta az Isten igéje neked, avagy mindennapi tápláló kenyér. Ha kenyér helyett minden nap tortát tennének eléd, biztos, hogy néhány nap múlva megcsömörölni tőle. De lám a kenyértől soha senki még nem csömörlött meg. Mert arra minden nap szükség van a táplálkozáshoz. Testvérek, az Isten szava legyen ne csak ritkaság számba menő ünnepi torta szelet, hanem legyen mindennapi kenyér. És ez tanít meg minket megbecsülni azt az isteni szövetséget, amit ő fölkínál mindig az ő népének. Nézzük meg, hogy ennek a szövetségnek van tartalma is. Komoly tartalma van. Isten azt mondja, hogy ha te komolyan veszed az én szavamat, figyelsz rá, és engedelmeskedsz neki, ha te ezt a szövetséget megbecsülöd, akkor ennek komoly, áldásos következményei lesznek a te életedre nézve. És mik ezek a komoly következmények? Azt mondja, ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém. Más fordítás ez úgy fogalmaz, hogy kiváló tulajdonom minden nép közül. Noha minden nemzet az enyém, mondja Isten. Mert enyém az egész föld. Mégis, akkor az Ószövetség hajnalán Isten ezt a népet kiszemelte, elpecsételte. Nem azért, mintha külön lett volna. Nem azért, mintha Izrael népe megérdemelte volna azt, hogy Isten különlegesen bánjon vele. Nem. Később ugyancsak a Mózes könyvében elmondja Isten, nem azért szerettelek, mert külön, nagyobb nemzet lennél a többinél, hanem szerettelek, mert szeretlek. Isten nem tudja megindokolni, hogy miért szereti ezt a népet. Mint ahogy az új szövetségben is elhangzik. A csodálatos János 3.16-ban úgy szerette Isten e világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. Ott sincs megmagyarázva, hogy miért szerette. Hogyan szerette? Ez van ott kijelentve. Hogyan? És miért? Mi célból? Úgy szerette Isten világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Ott sincs kötelező érvényű kijelentés. Nem erőlteti rád Isten új szövetségi népére az ő szeretetét. Nem akarja, hogy az egy nyűg legyen, egy iga legyen rajtad, hanem azt mondja, ha valaki hisz benne, örök élete legyen. Ha valaki. Ha valaki szeret engem. Mondja János 14.23-ban Jézus. Akkor az én atyám is szereti azt. És ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Ha mindig feltételes mód van, tárja elénk Isten a megtartatás csodálatos lehetőségét az ő szövetségében. És nézzük meg, hogyan fogalmaz Isten, szinte költői, fenséges stílusban hangzik, hogy nem csak, hogy ti lesztek nekem kiváló tulajdonom minden nép közül, hanem lesztek nekem papok birodalma és szent nép. Papok birodalma és szent nép. Isten a király, és egy olyan királyságról van itt szó, amelynek polgárai papok. Nem feltétlen teológiai diplomára rendelkező palástos papokról van itt szó. Sőt, Isten Izrael választott népét úgy egyben azért helyezte el a pogány nemzetek közé, hogy legyen Isten hiteles képviselője. Ugyanerről beszél Péter apostol is, hallottuk az első igeolvasásból, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Miért? Nem öncélúan, hogy üljetek az üdvösség kényelmes párnáin, hanem azért, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbe az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Izraelt is azért helyezte el Isten az Ószövetség világában, a pogány nemzetek közé, hogy világítsa. Hogy Istenhez vezesse, irányítsa, segítse a pogányokat. És tudjuk, hogy ez az Ószövetségben is már működött. Ugye annak idején Sába királynője eljött Salamonhoz. Mert Salamon király dicsőségének, gazdagságának, jól működő uralmának, mondjuk így, Isten rajta levő áldásának a híre eljutott a pogányokhoz is. És elmentek megnézni, hogy mi ennek a titka. De ott van az Új Szövetség hajnalán is egy nagyon ismerős történet. Amikor egy etióp kincstárnok, mondjuk így mai szóval pénzügyminiszter, Jeruzsálembe zarándokol azért, hogy közelebbről megismerje Izrael Istenét. És tudjuk, hogy vesz is egy tekercset az Ószövetségi Tórából, az Ézsaiás könyvét, ami nagy kincs volt annak idején. Nem engedhette meg bárki magának, hogy ilyesmit megvásároljon. És útközben hazafelé ezt olvasta. És tudjuk, hogy akkor társult hozzá Isten szent lelkének a küldés a nyomán Filep apostol. És megkérdezi, hogy érted-e, amit olvasol. És így lesz világossá e pogány pénzmágnás elő, hogy kicsoda az Isten, és hogy Jézus Krisztus lett az Isten bárány, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit, nem csak Izrael bűneit, az etiópok bűneit, és minden nemzet bűneit, a miénket is, mert így lehetünk mi szent nemzetté, szent nemzetté. Azt mondja, hogy lesztek nekem papok birodalma és szent nép. Szent nép. Testvérek, az Isten szentsége az Ószövetség nyelvezetében mindig arra utal, hogy az valami különleges, az valami, ami Istenhez tartozó, az valami, ami isteni tulajdonságot hordoz magán. És ez a nép, ez a választott nép, az Isten szentségét hordozza magán. És ez az, ami idegen ebben a világban. Ez az, amit nem tud hova tenni sok olyan ember, aki nem ismeri Istent. Mi az, hogy 21. században valaki templomba jár, valaki minden nap előveszi a Bibliát, valaki minden nap imádkozik? Mi az, hogy szent nép? Ebben az interjú kötetben, amiről említést tettem az imént, olvasok Gera Zoltáról, a focisták tudják, hogy kiről van szó. Híres magyar labdarúgó. Aki leírja, elmondja ebben az interjúban, hogy tinédzser korában milyen züllött életet élt. És nagyon őszintén beszámol arról, hogy Isten nélkül teljesen szétfult az élete. Részben nem csoda, mert szülei is elváltak, és egy széthullott család sarjaként, ilyen senki fiaként vergődött az élet nagy tengeri. Amíg egyszer csak eljutott egy gyülekezetbe, ahol megszólította Isten. És megtért. Élő hitre jutott. És majd később ugyanabban a gyülekezetben talált egy hívő leány társul. És még az ő sportolói teljesítményét is mindig fölajánlja Istennek, hogy ha valahol sikeres a sport területén, azt soha ne a maga dicsőségének tulajdonítsa, hanem ott is mindig Istenre mutasson. Aki látta őt már focizni, gólt rúgni, az emlékezhet arra a mozdulatára, hogy mindig fölfelé az égre mutat két ujjával. Igen, lehet így is képviselni Isten. A szent néphez tartozni az élet hétköznapi területein. A munkahelyen úgy képviselni Istent, hogy mindig tisztaság, becsület, egyenesség és őszinteség által világítani. Egy másik beszámolóban olvastam azt, hogy fiatal ember elzüllött, és a börtönbe került, 3 évet leült, és amikor szabadult, akkor megkérdezte a börtön lelkészt, hogy most milyen eséllyel megy ő vissza a társadalomba. Hiszen, ha valahol jelentkezik egy munkahelyre, és az interjún kiderül, hogy ő börtönből jön, sehol nem fogják fölvenni. És a börtön lelkész azt válaszolta ennek a fiatal embernek, hogy mindig az igazat mondjad. De hát ha elmondom az igazat, senki nem fog felvenni. De te mindig az igazat mondjad, mert Isten meg fogja áldani az igaz mondásod. És jelentkezett is egy munkahelyre, és az interjún az igazgató nyilván a kérdések között azt is föltette, hogy hol dolgoztál az utóbbi években. És ő őszintén megmondta, hogy 3 évet töltöttem a börtönben. Miért? Csalásért. Csalásért? És te jelentkezel egy olyan állásra, ahol pénzt is rád kellene, hogy bízzunk? Igen. Mert az én börtönlelkészem azt mondta, hogy mindig igazat mondjak. Azért nem tagadtam el a múltamat. És ezt látva az igazgató azt mondta, hogy akkor fölveszlek. Mert ha te igazat mondasz, akkor biztos, hogy megbízható is leszel. És valóban nem csalódott benne az igazgató, mert egyenessége, nyíltsága, őszintessége, becsületessége igazolta azt, hogy méltó volt a bizalomra. Igen, a szent nép tagjai így világítanak ebben a világban, ahogy mondja Péter apostol a levelében, hogy ti kiválasztott szent nemzet megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbe az ő csodálatos világosságára hívott titeket, akik korábban nem voltatok nép, nem voltatok Isten népe. Most Isten népe vagytok, akik korábban, régebben nem voltatok a kegyelem részesei, most pedig megkegyelmezettek vagytok, és ti kegyelemből értek. Nem a mi érdemünk, nem a mi nagyszerűségünk, nem a mi hősiességünk, hanem egyedül az Isten kegyelme az, ami minket méltatott arra, hogy ne legyünk pogányok, ne tapogatózzunk sötétségben, ne éljünk reménytelenségben, ne járjunk céltalan, üres járatú bolyongásban a világ pusztaságában, hanem tudjuk azt, hogy honnan jövünk, hogy hová megyünk, hogy miért vagyunk itt, és tudjuk azt végül, hogy kik vagyunk. Nem vagyunk identitászavarban, tudjuk, hogy hova tartozunk. Mi Isten megváltott népéhez tartozunk. És mi bárhol is forgolódjunk a világban, mindenütt a szent nép tagjaként világítani szeretnénk. És minden tettünkkel és megnyilvánulásunkkal nem a magunk dicsőségét növelni, hanem rejámutatni egyedül, akié legyen dicsőség. Mindazért, hogy velünk is szövetséget kötött. Amen. Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 471-es énekünk első két versét. 471-es ének így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Köszönjük megváltó Krisztusunk, hogy az egyháznak, a kihívottak seregének, megváltottak közösségének, te vagy a fundamentuma. És köszönjük, hogy mi is hitáltal ráépülhettünk erre az alapra. És köszönjük, hogy ez megtart mindenkit, aki hittel rámeri építeni törékeny, ingatag életét. Köszönjük, hogy a beléd vetett hit és reménység, a beléd vetett élő bizalom ad szilárdságot és rendíthetetlenséget a mi életünknek. Istenünk, annyiféle változás, annyiféle sodró erő ostromolja a mi életünket. Köszönjük, hogy ezek közepette is megmaradhatunk, mint az a ház, amelyik kősziklára épült. Köszönjük Istenünk, hogy Szent István óta megtartottad a mi nemzetünket, pedig nagyon sok viharon ment át, és bizony sokszor rászolgált azokra a történelmi próbákra is, amelyeken átment. De Istenünk, látod azt, hogy Európa sok más nemzete is mennyiszer megtorpant a hit útján, és bizony megfizette ennek keserű árát. Istenünk, te látod, hogy mennyire nem életpárti már Európa valamikori keresztény nemzeteinek a többsége. Te látod, Istenünk, hogy mennyiféle olyan bűn kúszott be Európa nemzeteinek életébe, amelyek által ezek a nemzetek a pusztulás szélére sodródtak. Istenünk, a te megtartó hatalmad csodája lehet az, ha újjáélednek, reformálódnak ezek a valamikori keresztény nemzetek. Istenünk, adj életszeretetet, életörömöt, adj bátor hitet, rád figyelést, adj vállalkozó képességet, merész lépéseket, bátor döntéseket a hit jegyében, azért, hogy szülessenek újjá a nemzetek, azért, hogy erősödjenek meg a családok, és legyenek hitvalló közösségekké. hogy legyen szent nemzetté minden egyes kicsi társadalmi sejt a családok keretében. Köszönjük hálaadással, hogy rábízhatjuk a holnapunkat, a jövőnket. Köszönjük neked, hogy ez a világ a maga változandóságában is a te örökké hűséges kezedben van, és ott jó helyen van. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a betegeket, a szenvedőket. Urunk, a te áldásod legyen mindnyájunk életén, ott, ahol élünk, forgolódunk, határokon belül, vagy határokon túl. Köszönjük neked, hogy van hatalmad mindenütt, a hitünkben, a hozzád való ragaszkodásunkban, és neked történő engedelmességünkben megtartani minket. Köszönjük, hogy Jézusért velünk jössz a hétköznapokba is, és hisszük, hogy elfogadod alázatos könyörgésünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legyen Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai nap folyamán is a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el. A Küküllő Boldog Falvai Kicsi Református Gyülekezet anyagi támogatása érdekében. Mint már jeleztük, ott Simon János egykori segédlelkészünk szolgál jelenleg, és a parókia felújítására próbálunk mi is anyagi támogatást biztosítani. Megszületett a második fiúgyermekük nemrég, és nagy szükség volt arra, hogy felújított fészekbe fogadják a második csemetét. Testvérek, a ránk következő héten, ha Isten megtartja életünket, akkor új kenyére készülő bűnbánati nagy hét lesz. Mához egy hétre, augusztus utolsó vasárnapján megterítjük az urasztalát új kenyér ünnepe alkalmából. Kedd este 7 órától kezdődően minden este bűnbánati alkalmak, istentiszteletek lesznek. Várunk mindenkit szeretettel ezekre az alkalmakra. Jöjjünk minél többen hálát adni a mindennapi testi kenyérért, és egyben bűnbánat gyakorlással is méltóképpen készülni a hálaadó úrvacsorára új kenyér ünnepén. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, elénekelve a 435-ös ének első két versét. 435-ös ének így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Oh, Rama, te igéd nekem.
346-os éneket keresd meg következőnek. Testvérek, most gyertek, valljunk a hitünkről a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemnek kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, áldásra várva, Magyar Nemzet ünnepén énekeljük fennállva a 346-os ének első versét. Isten áld meg a magyar. Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen velünk. Amen.